BRICS tagország, ebben ugye először ugye az alapítók, nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tájékozottak ebben. Ugye ez egy szóösszetétel, egy betűösszetétel, a B az ugye Brazíliát, az R az Russia, ugye Oroszországot, Indiát, Kínát és Dél-Afrikát jelentette, amikor a BRICS megalakult. És azért érdemes tudni, hogy ugye Brazília az egy 213 milliós ország, és nagyobb, mint Európa, Oroszország a világ legnagyobb kiterjedési országa, India, ami 1 millió 450
Egy milliárd.
milliárd, tehát szinte másfél milliárd lakossága, de olyan gyorsan fejlődik India, hogy a futurológusok szerint 2100-ra a világ leggazdagabb országa lesz. Ilyen szempontból a legnagyobb. Kína, amelyik 1 milliárd 410 milliós ország, a világ második legnagyobb gazdasága is hihetetlen, gyorsan fejlődik, Dél-Afrika is. Na most vannak még olyan országok, amelyek csatlakoztak, tehát például talán a civil rádióba először mondom el, hogy január 1-től Mexikó első szintű megfigyelő tagja a BRICS-nek. Ez egy nagyon jelentős ország, ráadásul az USA szomszédja, 134 millió lakosságú ország, és vannak olyan országok, amelyekről az ember nem gondolná, hogy a BRICS-hez vonzódnak, és hát még nem teljes értékű tagok, mert ilyen például az Egyesült Államokkal is jóban lévő Szaúd-Arábia, vagy Argentína, vagy az Egyesült Arab Emírségek, de hát ott van a világ negyedik legnagyobb lakosságú országa, például Indonézia, amelyik egy évvel ezelőtt vált BRICS taggá. Tehát igen széles a kör, és hát van egy olyan országcsoport is, akik szeretnének BRICS tagok lenni, és már komolyan tárgyalnak velük. Ezek Venezuela, Chile, Kolumbia, Kuba, hát ezek is jelentősek, hát azért Kolumbiának is 54 millió lakosa van.
Értem. Jó, tehát ezzel azt akarod jelezni, hogy Venezuela nem áll, mint az ujjam, egyedül a világban, hanem vannak partnerei, akik közül. És akkor mi a másik, ez a dél-amerikai országok és a spanyol kormány
Ezek közül
ellennyilatkozata?
én elsősorban Brazíliát emelném ki, nem csak azért, mert Brazília egy BRICS ország, hanem az Egyesült Államok rájuk is ki akar vetni 50% vámot. Ebben az országban nagyon komoly támogatottsága van a kormánypártnak, Lula elnöknek, és hát ők egyetlen szóval nem mondták azt, hogy ezt ők le fogják nyelni. Amennyiben ezen a politikán nem változtatnak, akkor ők megfelelő ellenlépéseket fognak tenni. Nem ilyen határozottan jelentik ezt ki, mint Kína, aki kvázi egyfajta viccet csinál ebből, hogy mi nem foglalkozunk ezzel, ezt az Amerikai Egyesült Államok dönti el, amilyen vámokat ők kinyomnak ránk, majd ugyanilyeneket nyomunk ki Amerikára is,
Igen.
de a kávé ára például az amerikai kocsmákban és üzletekben már megemelkedett, mert ők kvótákat korlátoztak válaszlépésként. Még csak ez egy kezdeti dolog, de hogy nem fog ez az 50% megállni, ez egészen biztos.
A műsorunk vége felé közeledünk, ezért egy kicsit lépjünk közelebb Magyarországhoz. Vajon mi az oka annak, hogy a magyar kormány nem írta alá az Európai Unióval a közös nyilatkozatot? Tehát 26 tagország kontra egy Magyarország. Hogy ebben milyen szerepet játszhat az, amit a Szijjártó külügyminiszter mondott, hogy hálásak vagyunk azért, hogy több száz Venezuelában élő magyar visszatérhetett Magyarországra.
Hát szerintem a mondat második fele nem jelent mást, mint azt, hogy valamiről azért kell, hogy szóljon ez a nyilatkozat. Hát ez nem egy lényeges lényeges elem. Persze, hogy nem ejtik őket fogjul. Másik oldalról Magyarország ellen különböző szankciós politikák már életbe is léptek, amelyet a magyar kormány mindenképpen megpróbál elkerülni. Egyre kevésbé tud beleszólni az európai döntéshozatalba, és egyre inkább a fekete bárányt látja. Tehát ők tulajdonképpen csak azt demonstrálják szerintem, hogy nem szeretik, hogyha egy országot kiközösítenek. Tehát mindenkit, minden abuzált gyerek mellé ők odaállnak.
Értem. Még egy kérdés, hogy az interneten olvastam, hogy magyar civil szervezetek tiltakoznak a Trump-féle akció ellen. Milyen érdek fűzi a magyar civil szervezeteket, hogy egy ilyen, hát most már világpolitikai kérdésbe hangjukat nyilvánítsák? Itt elméleti okai vannak, vagy valami praktikus okai is?
Hát elméleti okai vannak szerintem, főleg, mert azok a civil szervezetek, akik ma ebben összeálltak, nem tudom, hogy van-e lehetőség itt, olyan nagyon sok nincs, ezek a politikai civil szervezetek, akik első lépésben összeálltak. Tehát a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, vagyis a MEASZ, az ATAK Magyarország, a SZAB, a szervezők a baloldalért, a MARSZ Károly Társaság, a Magyar Antifasiszta Liga, a Túl a Tőkén mozgalom, a TAT és a Stromfeld Aurél Egyesület. Tehát ezek voltak, akik ebben összeálltak. Bár már én hallottam érdeklődéseket más civil szervezetekről is, de ez Magyarországon egy kicsit ilyen kétélű fegyver, mert a jelenlegi kormány minden társadalmi szervezettel olyan alapszabályt fogadtatott el, melyben ők kijelentik, hogy ők nem politikaiak. Hát ebben az esetben ugye azért ez a kijelentés ezek a szervezeteknek, ez lehetne mondani, hogy nem nagyon tér el a magyar kormányétól, ugye a magyar kormány sem csatlakozott az unió többi országához, de egyértelmű, hogy a megfogalmazása ezen esetekben sokkal szigorúbb, mert ők úgy gondolják, hogy állarc nélkülivé vált Trump elnök fehérházi politikája, és ők ezt imperializmusnak nevezik.
Mi lehet a következő lépése a trumpi külpolitikának? Ugye most nagyon fölhorgott a Grönland kérdése, és ez ügyben komoly konfliktus van kibontakozóban a dán miniszterelnök és a Trump USA elnök között.
Az amerikai külpolitikára tulajdonképpen jellemző volt, hogy ők néha egy világ egy-egy konfliktus zónájába megérkeztek az amerikai hadsereggel, de ettől úgy tűnt, hogy ettől már óckodnak, mert ezeket a háborúkat sorra elveszítették. Hát a legborzalmasabb ilyen ugye Vietnám volt. Az amerikai közvélemény nem támogatná, hogy ők egy újabb háborúba lépjenek bele, és a demokrata párti politikusok ezt a lehetőséget ki is használták most ezen támadás esetében, és hát ezt törvénytelennek, igazságtalannak és meggondolatlannak tették, és ráadásul nem is volt Trumpnak, nincs is olyan felhatalmazása, amely szerint ezt a lépést az amerikai törvények szerint megléphette volna.
Mert nem tájékoztatta előzetesen a kongresszust erről,
pontosan,
a lépéséről.
És hát gyakorlatilag folytatta a 200 éves Monroe doktrína elveit, mely szerint, mintha nekik lenne egy jogosítványuk arra, hogy egész amerikai kontinens, annak összes országa tulajdonképpen az ő kegyeiket kellene, hogy lesse, és velük együtt kellene, hogy gondolkozzon mindebbe. Hát ezt a dél-amerikai országok nagy többsége elutasítja. Egy más dolog, hogy nagyon sok ország, több mint 50 ország van ugye Karibi és Dél-Amerikában, nagyon nagy mértékben függ az Egyesült Államoktól, és az Egyesült Államoknak van lehetősége arra, hogy sok borsot törjön a orruk alá, de ha ők összefognak, akkor itt nagyon keserű lesz a leves.
Ennek a platformja valószínűleg az ENSZ lesz, mert ott van egy
olyan jogi keret. Már meg is tették a lépéseket, tehát az ENSZ közgyűlés össze fogja hívni szerintem nagyon rövid időn belül a közgyűlést, és hát ott majd elég világossá válik, hogy melyek azok az országok, amik kiállnak az Egyesült Államok mellett. Igen, szerintem nagyon kevesen lesznek.
Visszatérve az amerikai belpolitikai kérdésre, hogy tehát, hogy vita a kongresszussal, hogy kellett-e előzetes bejelentést tennie Trumpnak, vagy nem kellett, azért ott is dolgoznak a jogászok nagyon erősen, mert ma reggel, ez a talán legfrissebb hír, a Trump kijelentette, hogy ő nem is háborúba áll, sem az Egyesült Államok, sem ő Venezuelával, hanem pusztán egy rendészeti akciót hajtottak végre. Ez kicsit talán emlékeztet arra, amit Putyin mond az ukrán háborúra, hogy ők csak egy speciális akciót, katonai akciót hajtanak végre?
Hát valószínűleg ez is az orosz-amerikai barátságnak az egyik szintere, hogy hát ha te ezt meg tudod tenni, akkor én nem kritizálok téged olyan élesen, mert nekem is ugyanilyen szándékaim vannak, ki akarom használni ezeket a lehetőségeket. Csak hát ugye Oroszország és Kína is nagyon érdeklődik Venezuela iránt, és maga Venezuela pedig ezen országokkal szíves örömest tart fönn különös kapcsolatot, Amerikában pedig hát ugye az amerikaiakat több szövegben egyszerűen gringónak nézik. Ez ügyben is már olyan nagyon érdekes dolgokat találtam, mert hogyha egy ilyen DeepL-lel vagy bármilyen más ilyen programmal, AI-jal le akarom fordítani a gringó szót, az egyik azt mondja, hogy idegent jelent, a másik azt mondja, hogy a gringo amerikait jelent, holott egyiket sem jelenti, a gringo egy sokkal csúnyább szó. Erre hagyd mondjak egy példát, amikor Brazíliában voltam, és kérdeztem, hogy mit csinálunk ma este, akkor a barátom azt mondta, hogy ő ma este inkább otthon maradna. És mondom, én elmennék, tehát veszélyesnek tartom, hogy te itten sétafikálja városban, nem tudod, hogy milyen város részekbe érdemes mozogni, stb. Te egy fehér európai vagy. És akkor az, hogy rám néz, akkor jöttem haza egy adriai nyaralással, utána mentem el hivatalosan a Világ Szociális Fórumára, és akkor elmentem egy hetet hozzá, őt is meglátogatni, mert egy nagyon drága a repülőjegy, és azt mondta, hogy tulajdonképpen te nem is vagy olyan fehérbőrű, meg hát beszéled a nyelvünket, még ráadásul a riói kiejtésben is beszéled, hát elférnél, de nem, túl nagy vagy, nem vagy te más, mint egy gringó. És mondtam, mi az a gringó? Azt megmondom neked, barátom, hogy mi az a gringó. Az azt jelenti, hogy vannak azok az emberek, akik mindig jól járnak. Az ő szendvicsük, amikor leesik a földre, az soha nem esik a vajas oldalára. Azok valahogy mindig meg tudják csinálni, hogy nekünk rossz legyen, nektek meg jó. Úgyhogy így áll jele ez a kérdéshez. Ha majd néhány száz évig megváltoztatjátok a hozzáállásotokat a világhoz, akkor majd hiszünk nektek.
Kedves Drupa György, nagyon köszönöm, hogy ismét eljöttél a Civil Rádió olvasókörébe, és tájékoztattad a nézőket egy másik nézőpontról, mint amit itthon a magyar sajtóban olvashatunk. Köszönöm szépen!
Ennyi a köszönet!
Kedves hallgatóim, örülök, hogy ezen a hétfőn is minket választottak, hallgassanak minket mindig, minden hétfőn 20 és 21 óra között a Civil Rádió internetes adásában. Viszont hallásra!
Hallgassuk újra! Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Mi a helyzet ma az állatvédelem területén? Várjon Önöket a műsorvezető, Timár Andrea. Jó napot kívánunk, ez a Civil Rádió a szerda 2 órakor, benne a foggal és örömmel, én Timár Andrea vagyok, egyelőre még Samu csipog itt egy játékkal. A mai műsorban Sirilla György, ifjabb Sirilla György lesz a műsor vendége, vele fogunk beszélgetni az aranysakárról, illetve a természet és az állatvilág összhangjáról. Remélem, hogy egy jó ízű beszélgetést fognak hallgatni. Mielőtt belekezdünk, azonnal zenélünk.
Legszebb asszonya.
Itt van Amerika, itt van Amerika, itt van Amerika, legszebb asszonya. Itt van Amerika, itt van Amerika, megtörtént a csoda. Magamhoz szorítom, visszamenni nem hagyom. Itt van Amerika, amíg láthatom. Azért elhiszem, itt van Amerika, amíg én ölelem. Lehet, hogy én már nem nagyon csillogok, csak bocsimon rég nincsenek csillagok, de valamit talán mégis tudhatok, ha neki Amerika én vagyok. Itt van Amerika, hogyha vele vagyok, hogyha vele vagyok.
Follow me.
Foggal és örömmel. Na hát, ahogy ezt már felkonferáltam két számmal korábban, a mai műsor vendége Sirilla György, ifjabb Sirilla György. Te használod azt, hogy ifjabb?
Hát, szép napot kívánok a kedves hallgatóknak. Már nem használom, hogy ifjabb, mert ugye eddig ezen a földön négy Sirilla György élt, dr. Sirilla György a nagypapám, Sirilla György az édesapám, és ameddig ő élt, addig én ifjabb Sirilla György voltam, de most már vagyok Sirilla György, és van a fiam, aki ifjabb Sirilla György. Szóval úgy jöttem ide, hogy Sirilla György.
És mindenki Gyuri a családban? A nagypapa is Gyuri
hát
volt?
Hát igen, ő nagyon híres ügyvéd volt, így van. Hát az édesapámat meg mindenki ismeri, hát meg azért most már ugye engem is mindenki ismer az országban, és van a fiam, aki már 32 éves.
Gyuri, újszülöttnek minden új.
Igen?
Én emlékszem a papádra, a Vitrai konferálta őt akkor föl, az átúszással, a Balaton átúszással lett
hát
híres.
Hát apukám az 37 éven keresztül úszott a Jeges-Dunába főleg Dunára, egyébként, és hát hihetetlen tömegek voltak az úszásain. A legnagyobb úszásán, ezt hivatalos felmérések bizonyították, 68-ban, amikor Budapesten átúszta a Dunát, akkor 40 ezer ember volt kint. Megdöbbentő. Akkor más volt ugye a média viszony, meg más
de
volt
várj,
a
úgy
kint, társadalom
is. A vízben 40 ezer?
Nem, hát ugye azért a Jeges-Dunát átúszni, arra nagyon különleges képességek kellenek, tehát ő mindig egyedül úsztált a Dunát, mivel hogy más nem tudta vala megcsinálni egy 70%-os zajlásban, amikor a jégtörő is elakadt, akkor ő fölment a jégtáblákra, és kúszott tovább, és aztán kiért a másik oldalon. Hát ez egy hagyomány volt Magyarországon, és amikor ő meghalt 99-ben, akkor én ezt átvettem tőle, és hát én 40 ezer emberrel nem büszkélkedhetek, de azért volt Esztergom, amikor 12 ezer ember volt az úszásomon. Mi mindig egyedül úsztunk, és nagyon sok tanítványunk volt, akiket fölkészítettünk, és gyakorlatilag az utóbbi időben én vállalok már olyan úszásokat, ahol úgy van megkérdett, hogy úszunk együtt Sirila Györggyel, és akkor többen is csobbannak velem. Nagy felelősség, orvosnak kell ott lenni, mentőszolgálatnak kell ott lenni, hiszen ha valaki rosszul lesz, akkor tehát azon segíteni kell.
De hogy jött az ő fejébe ez az ötlet? Mert hogy